Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a COVID-beszerzések kapcsán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a COVID időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen és juttassa el azt a minisztériumnak. Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig dolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartoznak azzal, hogy kiderüljön, mi történt a COVID beszerzések milliárdjaival, fogalmazott a tárcavezető. A miniszter megjegyezte, hogy nagyon sok a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteni, és ezeket átadták a külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozó hatóságoknak. Ugyanakkor a teljes képhez tisztában kell lenni azzal, tette hozzá, hogy milyen áron szerezték be ezeket az eszközöket, milyen áron fizetett értük végül az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, ki hozta meg a döntéseket, és hová került a közpénz, közölte Hegedűs Zsolt. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot biztosít a diákoknak. Azt írták, mint minden Erzsébet táborban, az őszi turnusokban is jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyerekek. Az osztálykirándulások egyik meghatározó eleme a pedagógiai célokra épülő strukturált programkínálat. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Kitértek arra is, hogy az Erzsébet táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat a NAV-hoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát rögzítette, 1,5 milliárd forint értékben, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást, az e-pénztárgépet. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csaknem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadatszolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, melyet korábban csak ellenőrzések során láthattak a revizorok, emelték ki a közleményben. Több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek hétfő reggel. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason volt, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette hatását. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtason mérték hétfő hajnalban. A Nógrád megyei Zabarban 1,5 fok volt, Mohorán 2,5, Széchenyben majdnem 3,5 fok. A Borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón 3,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.
Az időjárásról.
Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 260 ukrán gyermek érkezett a Rákóczi Szövetség táborába.
Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyanúgy mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt, viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké.
Kovácsi István lelkész kutatójával beszélgetünk Ács Péterrel.
Gyülekezethez tartozó a történet, az újszegedi református gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a szegedi református egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyi keresztül ismertem meg Kovácsi Istvánt. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban lelkész.
Megtekinthető a Halló 100 kiállítás a 17. kolozsvári Magyar Napokon.
Hát a vándorkiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Seven years old, third row pew, John 3:16, something changed in me. Red letters coming off the page, flooding my heart with amazing grace. I knew then, I believed, and those roots run deep. Oh, I've been through some faith-shaking hard times, yeah, but nothing's gonna make me forget. Take the church out of me. The devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Gonna have my worries, well that's part of life. But then I think of those stories about what my God can do. He's still moving like he did back then. Born again people, can I get an amen? We've all seen the proof. He makes all things new. Even all those faith-shaking hard times, yeah, I never wanna stop remembering. Every one of those Sunday sermons, every time that choir would sing, I could hear my Savior calling, telling me how much He loves me. No matter what the world throws at me, I know His word is true. It all started with heart stirring, spirit moving, Sunday sermons. Devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Take me out of that church, but you can't take the church out of me.
A Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. 260 ukrán gyermek érkezett Magyarországra, hogy egy héten át táborozzon és közösségi élményekkel gazdagodjon. A Rákóczi Szövetség ukrán diáktáborába Ukrajna 10 megyéjéből érkeztek fiatalok. A gyermekek között sokan vannak olyanok is, akik a háború következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket. A tábor célja, hogy a nehéz élethelyzetben lévő fiatalok számára egy olyan hetet biztosítson, amelyben a közösség, a kikapcsolódás és a törődés kerül a középpontba. A táborozókat Mariana Marusinec, kárpátalja oktatási főosztályvezetője is elkísérte. A programról és annak küldetéséről Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatják, aki kérdez Birta Zoltán.
A Rákóczi Szövetség tábor központjában folyamatosak a táborok, és éppen 260 diák érkezett Ukrajna 10 megyéből az elmúlt napokban, és ők vannak tábornak a lakóiként. Meséljünk ennek a tábornak a hátteréről. Nem első alkalommal érkeznek Ukrajnából diákok. Egy visszatérő közösség lehet ez már.
Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyanúgy mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt. Viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké. Ez most már így van harmadik éve, hogy ilyenkor olyan diákokat fogadunk az ottani hivatalos szervek és a ungvári főkonzulátus, magyar főkonzulátus közreműködésével, akik valahol valamiért talán a legjobban rászorulnak arra, hogy egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból, és hát nagy szeretettel vártuk ide a gyerekeket. Olyan kárpátaljai diákok, egyetemista diákok vannak itt velük, akik jól beszélik az ukrán nyelvet is, és hát az elmúlt, most már a harmadik napja zajlik a tábornak, azt látjuk, hogy fülig ér mindenkinek a szája, és ez a legfontosabb, hogy érezzék azt, hogy jó helyen vannak, biztonságban vannak, és a mi dolgunk pedig az, hogy megpróbálunk minél több szeretetet adni ezeknek a gyerekeknek.
Mit kell tudni a helyszínekről, honnan érkeznek a kapcsolatban, ha Beregszász, illetve az ungvári főkonzulátus és konzulátusok vannak helyi szervezőként, mit kell tudni a helyszínekről, kik ők?
Ezek a gyermekek, ahogy elhangzott szerkesztő úr felkonferálásában is, Ukrajna 10 megyéből jöttek. Vannak itt gyermekek Hersonból, vannak Szumiból, vannak Lemberg környékéről, és hát és lehetne sorolni a többi megyét, térségét, régióját is Ukrajnának. Ugye körülbelül az jelenti, hogy 20-25 gyermek jött egy-egy régióból. Vegyes a korosztály is, vannak felső tagozatos gyermekek, vannak olyan diákok is közöttük, akik már talán középiskolások. Nagyon sokféle helyzetből jöttek ezek a gyermekek, nagyon sok mindent hoztak a hátizsákjukba. Mi ebben nem is akarunk mélyebben bele nézni. Mi azt szeretnénk, hogy itt érezzék jól magukat, érezzék azt, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol odafigyelnek rájuk, ahonnét jó érzéseket kapnak, ahol reményünk szerint sok szeretetet tudnak kapni. És hát ez a hét is úgy van összeállítva a programok tekintetében, hogy rengeteg mozgás van benne, tánc, sport, kirándulás, mennek a Füzéri várhoz, mennek sárkányhajózni. Van itt egy nagyszerű medence, sportpályák. De meglátogatta a gyermekeket Ukrajna magyarországi nagykövete, járt itt a kárpátaljai oktatásnak a főosztályvezetője, az országgyűlésnek az ukrán szószólója. Itt volt Bacskai főkonzul úr, aki szintén köszöntötte a gyermekeket. Lehet emellett kézműveskednek, ijászkodnak, minden olyan dolgot csinálnak, ami a jó táborhoz hozzátartozik. Próbálunk olyan ételeket főzni nekik olyan mennyiségben, hogy véletlenül sem maradjanak éhesek, és hát reméljük, hogy feltöltekezve egy nagyon szép élménnyel tudnak majd innét hazatérni. És én azt gondolom, hogy ami a gyermeknek jó, hazamegy és elmeséli, akkor az a családjának is örömet okoz, meg a a környezetének is, és én azt gondolom, hogy ez a két nép, a két ország közötti barátságot is a népi diplomácia szintjén biztosan erősíteni tudja.
Elképesztő az az információ, amikor először érkeztek hozzánk belső Ukrajnából menekültek, hogy egyáltalán nyugodtan tudnak aludni éjszaka, az egy fantasztikus kegyelmi ajándék számukra, mert nagyon sok ideje már a légiriadók miatt nem tudnak nyugodtan éjszaka aludni. Lehet, hogy már csak ebből a megközelítésből is hatalmas ajándék, hogy önöknél lehetnek több mint 260-an.
Ez biztos, hogy így van. Azok a gyerekek, akik Hersonból érkeztek ide, elmesélték, hogy 5-ször vagy 6-ször kellett átszállniuk a vonaton, sőt azt is elmondták, hogy volt egy olyan szakasza az utazásnak, amikor a vonat megállt, és ki kellett menekülniük a vonatból a mezőre, majd egy órával később tudták csak folytatni az utazásukat. Tehát egészen biztos, hogy ezek a gyerekek sok mindent megéltek, és sok mindenféle szorongás és mindenféle érzések lehetnek bennük, viszont ez a hét itt sátorolja új helyen arról szól, hogy jól érezzék magukat, és próbálják meg egy kicsit háttérbe szorítani mindazt, amit otthon hagytak.
A Rákóczi Szövetség tábor központja gyakorlatilag mondhatnánk, hogy a világ magyarság számára egy találkozó hely, mert nem csak a Kárpát-medence magyarsága tud kapcsolatokat építeni, pihenni, feltöltődni, hanem szinte a világ magyarsága különböző részeiről el tud ide jutni, és egyfajta kapcsolódási pont lehet a nemzetrészek között. Milyen volt az idei nyár?
Hát ez egy nagyon nagy forgatag volt, amit magunk mögött hagytunk a június 4-i nemzeti összetartozás napján. Itt eldördült a startpisztoly képletesen a táboraink előtt, és 20 000 fiatal, közel 20 000 fiatal fordulhatott itt meg 30 országból. Az volt a közös bennük, hogy mindenki beszélt magyarul. Ahogy említettem, körülbelül 1500 kárpátaljai gyermek is volt itt, de voltak itt Új-Zélandtól egészen Kanadáig, meg Izraeltől, Buenos Airesig, de az egész Kárpát-medence magyarsága is itt volt, és hát természetesen a táborozóinak a nagy része magyarországi gyermek volt. Voltak itt olyan középiskolás táborok, amelyek összegyűjtötték a világ magyarságát, voltak itt anyanyelvi táborok, amelyek a szórmányban, illetve a diaszpórában élő gyermekeknek szóltak, de volt egyetemista tábor, tanártábor. Próbáltuk az egyes korosztályokat is valahogy egymás mellé rendezni ezekben a táborokban, és hát minden héten gyakorlatilag 900 gyermek adta itt egymásnak a kilincset, ami egy nagyon nagy kihívás volt, és köszönettel tartozunk a szülőknek is, kárpátai szülőknek is, akik ránk bízták a gyermekeiket egy-egy hétre, és annak a nem kevés egyetemista fiatalnak, köztük is nagyon sok kárpátaljai fiatalnak, akik itt voltak velünk egész nyáron, és segítettek ezeket a táborokat lebonyolítani, mert ahhoz, hogy ezek a táborok jó hangulatúak voltak, ez kellett az ő dinamizmusuk, meg nyilván a korosztályi közelség a kommunikációhoz, és a sikere talán pont ez volt a táboroknak, hogy a fiatalok készítették a programokat, meg vezényelték le a táborokat a még fiatalabbakkal.
Szeptember van, a tanévkezdés után vagyunk, és azért fantasztikus ajándéknak tartom én magam szülőként, hogy gyermekeink, akik első osztályban mennek, azok a Rákóczi Szövetség által ajándékozott táskát kapják meg minden évben. 2026-ot írunk, hogyan sikerült ez a ajándékozó program ebben az esztendőben?
Ugye az iskolaválasztási programja a Rákóczi Szövetségnek, most már azt mondhatjuk, hogy mint 3 évtizedes program. Ez a legfontosabb ügy a Rákóczi Szövetségnek, talán ez van a legmagasabbra író azon a zászlón, amit a Rákóczi Szövetség 1989-ben kitűzött, mégpedig az, hogy minden olyan család, aki nem Magyarország területén él és beszél magyarul, az lehetőség szerint magyar iskolát választan a gyermekének. Ezért végezzük a különböző iskolai kampányainkat, a bátorításainkat, amelyeket a szülőknek küldünk, ezért foglalkozunk az óvónőkkel, a tanítókkal, ezért igyekszünk megkeresni az újszülötteket, és hát ilyenkor a szeptemberi iskola kezdéskor pedig arra törekszünk, hogy megköszönjük a szülőknek, a családoknak azt, hogy a gyermeküknek a magyar iskolán keresztül a magyar jövőt is választották, és hát mi azt gondoljuk, ezt nem lehet elégszer megköszönni, és eléggé megköszönni, és hát ennek a köszönetnek minden évben része az a magyar adófizetőknek köszönhetően, hogy egy jó minőségű iskolatáskát tudunk ajándékozni 10 000 olyan gyermeknek a Kárpát-medencében, aki magyar iskolába lép, és hát szeretnénk eljuttatni majd a következő hetekben azt a szimbolikus ösztöndíjunkat is a családoknak, szülőknek, amivel pedig szeretnénk szintén demonstrálni azt, hogy ez a döntés, amit meghoztak, ez nem csak nekik, a családnak és a iskolának volt fontos, hanem az egész tágabb értelemben vett magyar társadalomnak, magyar nemzetnek is.
30 év munkájáról beszélünk, mi magunk is érezzük a bőrünkön ennek a pozitív hatásait. Hogyan látja ennek a sok évi tevékenységeknek a gyümölcseit?
Hát én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik adott esetben velünk táboroztak a nyáron, azok azért lehettek itt, mert magyar iskolában jártak. Ugye azok a tanárok, akikkel itt mi találkozhattunk, és megköszönhettük nekik a munkájukat, ők is nagyon fontos szövetségesei ennek a munkának. És érdemes néha föltennünk azt a kérdést is, bár ez egy filozófiai kérdés, hogy mi lett volna akkor, ha nem történt volna meg az, ami megtörtént, ha az a sok-sok jó érzésű ember nem fogott volna össze, és nem tette volna azt, amit tett az elmúlt időszakban, akkor valószínűleg a közösségeink, a helyzetünk az teljesen más lenne. És tudom, így is van nagyon sok kihívás a demográfiában, az elvándorlásban is sorolhatnánk meg annyi nehézségét a magyar közösségeknek, akár Kárpátalján, akár más részein a Kárpát-medencének, vagy akár a nagyvilágban, de azt gondolom, hogy érdemes megbecsülnünk is azt, ami van, és érdemes néha megköszönni egymásnak is, meg a gondviselésnek is azt, hogy azt, amit elértünk, az egy fontos dolog, és nem tudhatjuk azt, hogy amit egy-egy fiatal gyermek kap egy találkozásban, egy élményben, amit elvisz magával adott esetben egy életre szóló emlékben, az aztán hogyan tudja az ő egyéni életét is segíteni, illetve hogy a találkozásokból, a barátságokból aztán mennyi mindent tud később életükben keletkezni. Hát talán ezek azok a gondolatok, amelyek miatt azt hiszük, hogy amit a Rákóczi Szövetség is tesz, az egyfajta befektetés a jövőbe, és mi csak megköszönni tudjuk minden támogatónak és minden jókaró együttműködő munkásunknak, segítőnknek, akár Kárpátalján, akár máshol, azt, amit ebben a Rákóczi közösségben tesznek.
Az elmúlt percekben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatták. Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again, losing the battle and thinking I'll never win this fight. So ashamed.
Események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország hazafias indíttatásból akart református lelkész lenni, de mire elvégezte a teológiát, úgy érezte, legfőbb feladata a magyarokat Krisztushoz vezetni. Kovácsé István, később a Duna melléki egyházkerület főjegyzője és a budapesti teológia professzora is lett. A politikai pálya is érdekelte, képviselő és államtitkár is volt egy ideig, de aztán visszavonult és csak egyházi ügyekre fókuszált. Bár próbálták ellehetetleníteni, sosem hagyta el Jézus egyházát. Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével, Kovácsé István lelkész kutatójával beszélgetünk. A riporter Hegedűs Márk.
Hogyan került a látókörödbe kutatási témaként Kovács J. István élete, életútja?
Gyülekezethez tartozó a történet, az Újszegedi Református Gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a Szegedi Református Egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyi keresztül ismertem meg Kovácsé Istvánt. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban a lelkész, nagyon aktív munkát végzett, és az ő szatmárnémeti életszakaszában az gimnáziumban volt a lelkésze Kovácsé István, illetve 14-ben mind a ketten átjöttek Magyarország mai területe Budapestre tovább tanulni, és a teológián találkoztak újra, a tanára lett, professzora lett később, életének az egyik mentora Bakó Lászlónak Kovácsé István.
És Bakó Lászlón keresztül találtad meg akkor az ő történetét?
Igen, akkor került képbe az ő személye, és most egy másik alkalomból újra elővettük a személyét a gyülekezet szempontjából, hiszen ez a Bakó László 1928-ban alapította az újszegedi gyülekezetet, amelynek a működési területe Szeged külső területek a körülötte lévő 20 település reformátusainak a lelki ellátása volt a feladata a gyülekezetnek, ehhez tartozott Kistelek is, és Kovácsi István Kisteleken született. De másfél éve, novemberben alakult egy önálló református egyházközség Kisteleken, és ennek az egyéves évfordulójára tavaly novemberben úgy gondoltam, és úgy gondoltuk ott többen a gyülekezetből, hogy a helyi reformátusság megtámogatására bemutatjuk Kistelek szülöttét, akiről a városban semmit nem tudtak. Ott született Kisteleken, igaz, kevés időt, 6 évet élt ott, de onnan ment el Budapestre, tanult, és a végén lett református teológiai professzor, a igazgatója is a teológiának, és ő volt az, aki később, 1922-ben Bakó Lászlót többekkel elkísérte Szegedre, bemutatta itt a helyieknek, mint a Bethlen Gábor körnek az elnökét, és ezen a tevékenységen keresztül került képbe Bakó László személye, és lett később, 22-ben még a gyülekezetnek a megválasztott lelkésze. Így kötődik össze a személy, így kötődik össze Szeged, Kistelek, Kovács Isten személyével, és az új gyülekezet indulását szerettük volna megerősíteni avval, hogy bemutassuk, hogy milyen jelentős református személyt adott Kistelek ennek az országnak.
És Kovács Isten mikor született?
1880. november 20-án született.
Csak azért akartam tisztázni, hogy akkor az nem volt időben összeegyeztethető, hogy Kisteleken kereszteljék meg, mint szorvány református gyülekezetben, mert akkor itt a dátumok így nem jönnek össze.
Kovácsi István katolikusként született.
Na pláne.
Ez egy érdekes történet. Maga a család, református család, Debrecen közelében lévő Kunyárban éltek, ez 1700-as évekig visszamenőleg követhetően az anyakönyvekbe, és mesteremberek voltak. Mesteremberként Kovácsi István nagyapja, János, elvándorolt Temesvárra, aztán Szegedre, és mivel az akkori időszakban a protestánsok és a zsidók letelepedése nagyon bonyolult volt, engedélyhez kötött, ezért egy egyszerűbb utat választott, katolizált, feleségül vett egy katolikus lányt 1840-ben, így letelepedhetett, lakatos mesterséget űzhetett, és aztán pár év múlva elköltözött Kistelekre, ahol már ott élt tovább haláláig. Az ő fia lett Kovács Alajos, aki még szintén katolikusként a Kisteleken, még a város vezetésében is benne volt, lakatosként, és a család viszont emlékezetekben, iratokban mindig is őrizte a református múltat. Tehát amikor később Kovács István életében eljött az a pillanat, hogy visszatér a református egyházhoz, akkor ez neki egy, szabad azt mondani, egyfajta hazatérés volt a előzmények ismeretében.
Vegyük kronológiailag az életét. Tehát 6 éves koráig volt Kisteleken, utána hova került, hol kezdte az iskoláit?
Édesapja fölköltözött Budapestre, és ott a gyerekeit iskoláztatta. Őt általános iskolát is, és a középiskolát is Budapesten végezte, mégpedig a Reál Tanoda utcai gimnáziumban. Kiváló tanárok voltak akkor, ez jellemző az akkori időszakra, hogy a tanári karba 5 Magyar Tudományos Akadémia tag oktatott. Itt érettségizett, és az érettségi után nem az apja és a család őseinek szakmáját, nem gépésznek ment, vagy egyéb műszaki vonalra, hanem jogi szakra jelentkezett az egyetemre. A jogi szakot, hát a 4 évet elvégezte 2 év alatt, úgyhogy egy nagyon jó eszű, jó tudású, igyekvő fiatalember volt. Életének ebben az időszakában viszont történt egy nagyon érdekes lelki elindulás a hazafiasság felé. Az egyetemen a magyar kultúrának, a magyar történelemnek, a múltnak az ápolásában a diákoknak az egyik vezéralakjává nőtt, Kossuth emlékének az ápolása, Rákóczi hanvainak a hazatalának az intézése, de csinált még egyéb olyan dolgokat is, amiben a diákság számára például kezdeményezte az egyetemeken, hogy legyenek kollégiumhelyek, tehát a szociális megoldások is legyenek a szegényebbek számára. Szóval kinőtt a jogi karon egy ifjúsági vezérlé, akinek az élete tele volt a tudáson, a jogi ismereteken túlmenően egy hazafias cselekvő akarattal és képességgel. És ebben az irányba ment tovább, jellemző az akkori állapotokra és az ő képességeire, 4 év tanfolyamot 2 év alatt végezte el, és az a helyzet állt elő, hogy Amerikából hazajöttek néhányan, és elújságolták azt, hogy milyen jól megy kint a magyaroknak, akik kint vannak. Egyrészt abból a szempontból, hogy kint a magyarság az eszét, a képességét, a tudását ki tudja használni. Ezt azért is kezdték el mondogatni, mert elindult egy mozgalom, megpróbálták azt megcsinálni, hogy ezeket a magyarokat hozzuk haza, hogy az itthoni életet ugyanúgy felvirágoztassák, megmozgassák. Ezt 905-ös, 4-es, 5-ös évek környékén volt, és akkor valaki konkrétan elmesélte Kovács Istvánnak, hogy milyen sokat köszönhet az ottani magyarság a református lelkipásztoroknak, hiszen az egyik legfőbb támaszuk ott lévő magyaroknak a hit, a múlt kultúrápolás szempontjából a református lelkész keresztül végzett lelki gondozás, szolgálat, oktatási rendszer, stb. És amikor ezt elmesélte, akkor azt mondta önmagába ez az ember, Kovács István, hogy hát megvan a helyünk, hogy mit csináljunk. El kell menni református lelkésznek, hogy szolgálni tudjam a saját hazámat, és megtegyek mindent azért, amiért egyébként lelkesedett, mint egy ifjú, becsülhető és értékelhető módon. Később erre úgy emlékezett, hogy visszatekintve látom, hogy csodálatosan terelget mennyei atyám kegyelme országának szolgálatára, azon a területen ragadta meg lelkemet ellenállhatatlan erővel, ahol a legkönnyebben fog tüzet, és leggyorsabban ad visszhangot a nem is sejtett helyről hangzó hívószóra. Még csak annyit tudok mondani, megyek. Szóval bement a barátjával a református teológiára, képzettségük, még görög nyelvvizsgája is volt a gimnáziumi időszakból, olyan volt, hogy rögtön felvették a református teológiára. Tehát szembesülünk egy olyan valakivel, aki kiválasztott az életének egy szakaszában egy nagyon becsülhető és tisztességes irányt és elvet, és ezt úgy gondolta, hogy ezt mint református lelkész valósítja meg. Ma gondolhatjuk, hogy hát milyen elhívás az ilyen, hogy nem a hitén keresztül, a megelőző tapasztalataink keresztül, hanem Isten egész más úton nyúlod az életébe, de alázatos ember volt. Elindult ezen az úton, és majd látni lehet, hogy az élete hogyan vesz fordulatot, és a benne lévő értékek, amelyek elindították úgymond a lelkészi pályára, mennyire módosulnak, és mennyire más célok törnek elő az életébe ezen az úton.
Ha a jogi egyetemet 4 év felett 2 év alatt végezte el a teológiánál, volt ilyen rövidítése?
A teológiát ugyanígy elvégezte 2 év alatt, nem csinált belőle problémát. A helyzet az, hogy maga az oktatási rendszer nem követelte meg a jelenlétet, a folyamatos jelenlétet, és szigulázták volna, hogy ott volt annyi alkalom előadása, amennyik vizsgához kötötték. És a vizsgákat előrevették, levizsgáztak hamarabb, fel annyi idő alatt elvégezték az egyetemet. Viszont ebből állt elő egy következő érdekes helyzet, hogy miután elvégezte a református teológiát, a 904-905 és a 905-906-os tanévben a 2 év alatt végezte a 4 évnek a vizsgáját, utána a visszaemlékezés megint azt mondja erről az időszakról, azt mondja, mi lett volna belőlem, ha csak ennyi teológiai képzettséggel kellett volna egyházam szolgálatába állanom. Magyarul úgy értékeli, hogy megtanulta a szakmát, úgymond a betűket. És akkor történik megint egy érdekes dolog az életében. A 906-907-es tanévben elmegy a skót az Egyesült Szabadegyházakhoz, Edinburgh-ba a teológiára. Ott már a napjainak az egyéb szabadidejét nem töltik le a ifjúsági mozgalomból továbbra vitt ilyen nemzeti érzetű különböző alkalmaknak, lehetőségeknek a szervezése és lebonyolítása. Ott csupán az igére figyelt, a teológiai oktatásra, és ebből megint úgy fogalmazza meg az életrajzában, hogy Isten irgalma, hogy a budapesti teológia elvégzése után kivisz az evangéliumi világ klasszikus földjére, Skóciába, ahol nem csak azt láthatom meg, amit idehaza elmulasztottam megismerni, de azt is, amit idehaza sem ismerhettem volna meg. Magyarul a kinti évek jelentenek a számára egy olyan lelki fordulást, amikor az ige, a lelkész munka már nem csak egy megtanult szakma, hanem egy szívből Isten iránt, Krisztus iránt végzett szolgálat lesz.
Szerinted ez, ami történt vele Skóciában, ez függ össze azzal is, hogy megváltozott a fókusza? Tehát értem, hogy a teológiai tudását kiegészítette, de ez ebben az elhívása is változott, vagy a hozzáállása, a lelki élete, ez mennyire kideríthető a forrásokból?
És azt lehet látni, hogy az életének a fő célja, amit addig kitűzít, és amiért lelkész lett, hogy majd a magyarság tudatot érdekében dolgozom ezen a területen, ezt fölváltja az isteni elhívásnak a lényege, hogy azért vagyok itt, hogy magyarokat Krisztushoz vezessem. Azért vagyok itt, hogy az egyházat és a szolgálatát fejlesszem, annak az érdekében, hogy hívő emberek kiváljanak, mert ez elsőbbrendű dolog, mint jó magyarnak lenni.
Amikor visszatér és belevág abban a munkába, hogy akkor a magyarokat Krisztushoz vezesse, ott mik a sarokkövei az ő munkájának? Említetted a beszélgetés elején, hogy teológiai tanár is lesz, oda hogy jut el, gyülekezetben volt-e lelkész? Mesélj ezekről az időszakokról.
Hát amikor visszajön, ugye 907-ben leteszi a második lelkész vizsgáját, magyarul befejezi teljesen a teológiát, és elmegy Szlavóniába horvát és német gyülekezeteknekben, inkább német, horvát területen, de német anyanyelvű gyülekezetekben, református gyülekezetekben németül szolgálni. Ez megint egy érdekes. Azt kell tudni róla, hogy angolul, németül és franciául beszélt, írt. Később a teológián francia nyelvet oktatott is, valamiért szükség volt az adott időszakban, és elvállal egy ilyen kihívás, hogy Szlovéniába elmegy német anyanyelvű magyar református egyházhoz tartozó gyülekezetbe szolgálni. Aztán fölkerül különböző kisebb, nagyon rövid időszakig egy-két helyen töltött, például Nagykőrösön, vagy Veresegyházán töltött segédlelkészi hónapok után fölkerül a Kálvin térre, Pestre, lényegében hittanoktatással folytatja, tehát hittanoktató lelkészként folytatja a tevékenységét, de itt már töményen, nagyon keményen benne van a gyülekezeti életbe. Visszaemlékezik olyanra, hogy a Kálvin téren volt olyan vasárnapja, hogy 4 esküvő, 27 keresztelés volt, és még a délután istentiszteletet meg kellett tartania neki egyetlen egy vasárnapon. 1911 és 14 között 3 évre választják meg, meghívják és megválasztják a szatmárnémeti gyülekezet lelkipásztorává. Itt találkozott Bakó Lászlóval, amit már említettem. Ami megint az életére egy jellemző sztorival kezdődik. Eljöttek a presbiterek hozzá Budapestre, és mondták, hogy hát szeretnék meghívni. Beszélgettek a részletekről, megegyeztek, hogy akkor megy, rendben van, és akkor mondják a presbiterek, na, erre ígyunk áldomást. Azt mondja nekik, hogy én nem iszok. Hát hogy? Hát mert én antialkoholista fogadalmat tettem, nem iszom. Húha, mondják neki, hát amiért nem most hazamegyünk, és elmondjuk, hogy antialkoholista lelkészt vittünk, azt mondja, minket otthon nagyon vernek, mondják a presbiterek. Akkor nem megyek, válaszolja. Jellemző a dologra, hogy a presbiterek fölvállalták a dolgot, meghívták, és mire odaért már semmi problémája nem volt se neki, se a gyülekezetnek belőle, de nem kellett kiállni. Nem vaskalapos ember volt, ezt kell tudni hozzá. A Kékkereszt mozgalomhoz csatlakozott egész életében, avval a kikötéssel, hogy úrvacsorai vagy orvosi szempontból javasolt esetben alkoholfogyasztás megengedett. De végezte munkáját azért, hogy ezen a területen is szolgálni tudjon, és ha ezek valakik ilyen problémával küzdenek, akkor biztatni tudja az életét.
Az kirajzolódik előtted, hogy ez neki miért volt fontos? ez a vállalás, az antialkoholista vállalás. A dokumentumokban, amiket kutattál, van is egy ilyen bizonylatszerű, vagy ilyen vállalásszerű díszes papír, amire be lehetett írni, hogy ő ezt vállalja.
Igen, igen.
Tehát gondolom, ez a korszakban ez egy bevett forma volt.
910-es évekből, meg van a 40-es évekből egy-egy aláírt dokumentuma, egy szép nyomtatott papíron, amiben tulajdonképpen egy fogadalmat ír alá. Az a klasszikusok az ő életében nem merült fel, hogy a családban alkoholista lett volna, és emiatt kellett volna választani ezt az utat. Nem derül ki az életrajzából, hogy miért. Én gyanítom, hogy ő neki voltak a elgondolásai az élet különböző területen, hogy végzi a munkáját, mint végzi. Erre fölhívhatta valaki a figyelmét, és ő ezt elvállalta, ezt a plusz dolgot ahhoz, hogy a későbbiekben a lelkészi tanári szolgálatában el tudjon érni egy olyan réteget is, akik ettől a szenvedélytől szenvednek, és akik számára a szabadítást, a terhektől való megmenekülést tudja elmondani, mint aki megél nélkül, minden további nélkül.
Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével beszélgettünk. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. To sing your praises, I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Határtalan, határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Kallós Zoltán öröksége és a kalotaszegi népi kultúra értékei most Kolozsvár főterén is megelevenednek. A tárlat betekintést enged a néprajzkutató gazdag életművébe és abba a kulturális örökségbe, amelyet egész életében gyűjtött és őrzött. A kiállításról Magyarósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
Miért volt fontos, hogy Kallós Zoltán 100. születési évfordulójára éppen egy vándorkiállítással emlékezzetek meg? Szerinted mi az, amit egy ilyen tárlat képes megmutatni az életművéből?
Hát a vándorkiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is. Tulajdonképpen a vándorkiállítás ötlete az már nagyon régen megszületett a fejembe, és úgy gondoltam, hogy aki hallott már Kallós Zoltánról, az nem biztos, hogy a munkásságának minden részéről hallott már, mert egy olyan átfogó munkát végzett ő, amit egy egész alapítvány végez most a napjainkban, tehát rendkívül sok rétű, nagyon szerteágazó, és véleményem szerint nagyon-nagyon fontos. És a vándorkiállítás az egy nagyon jó eszköz arra, hogy sok-sok helyszínen viszonylag könnyen meg tudjuk mutatni azt a munkásságot, amit először Kallós Zoltán, és utána mi az alapítványban próbálunk képviselni.
A kiállítás személyes emlékeken keresztül mutatja be Kallós Zoltánt. Milyen történetekkel, tárgyakkal vagy személyes pillanatokkal találkozhatnak a látogatók, amelyek talán közelebb hozzák őt az emberhez is, nem csak a néprajzkutatóhoz?
Hát a fő mondani valója az egész kiállításnak az végül is mindig ez az egy gondolat motoszkált a fejembe, hogy pont, hogy az emberi oldalát próbáljuk megmutatni. Például a lakásának a bizonyos elemeit, vagy olyan tárgyakat, amik különösen közel álltak hozzá, ugye családi fotókat, visszaemlékezéseket barátoknak az emlékeiből, nem csak rá vonatkozóan, hanem a munkásságára vonatkozóan is, ugye a balladáskönyv az mindenképpen helyet kellett kapjon, és ugye viszonyítási alapnak ott van az, amit aztán később a 2010-es éveknek a vége felé adott ki az alapítvány. Pont ezt a folyamatosan működő munkát akartam ezzel valahogyan kifejezni, hogy ő nem állt meg a halálának a pillanatáig. Tehát ugyanúgy vásárolta a tárgyakat a gyűjtemény számára. Egy élő közösséget tartott ő fent a kapcsolathálóján keresztül, és ezt tartom én nagyon fontosnak az alapítvány munkásságában is. Ezek az apró finomságok, ezért került bele például a Lambériáján a díszítése is, mert látom, hogy a látogatók, akik hozzánk jönnek a gyűjteménybe, mindig megemlítik a kolozsvári házat. És akkor gondoltam, hogy ez egy olyan gyűjtőpont lehet, ami a táncház mozgalomban lévők számára egy ilyen kis kikacsintás, hogy gyere már, te is voltál itt, te is ismered, de lehet, hogy ezt a részét meg még nem láttad az ő munkásságának. Tehát valahogy így képzeltem ezt el.
A kiállítás, hogy te is említetted, a táncház mozgalom gyökereire is kitér. Mennyire meghatározó Kallós Zoltán munkássága abban, hogy az erdélyi népzene és néptánc ma nem csak múzeumi örökség, hanem sokak számára élő kultúra?
Hát egy szóval nagyon. Ő az egyik alapembere volt a táncház mozgalom létrejöttének, tehát ő felismerte azt, hogy az élő táncház, tehát mondjuk a széken, ugye akkor még élő hagyományként működő péntekesti táncháznak milyen szerepe és milyen hatása van egy közösségre. És ő igazából végig támogatta hol a háttérből, hol nagyon is komolyan az ügy mellé állva, hogy a táncház mozgalom az elindulhasson, létezhessen. Támogatta azokat a zenészeket, akik tanulni akartak. Összekötötte őket olyan adatközlőkkel, akikről tudta, hogy olyan muzsikát játszanak, amit jó lenne megőrizni. Kazettákkal, felvételekkel segítette legfőképpen a zenészeket, és hát a táncosoknak is a tudásának a bővítésére bármikor kapható volt, vagy hogy is mondjam, tehát hogy segítség volt.
Hogyan lehet egy 100 évvel ezelőtt született néprajzkutató örökségét úgy továbbadni a mai fiataloknak, hogy az ne pusztán múltidézésnek, hanem számukra is személyes és átélhető élménynek hasson?
Nekem tulajdonképpen az egész munkám erről szól. Mi nem csak látogatókat fogadunk a gyűjteménybe, hanem múzeumpedagógiai foglalkozásokat találunk ki, és valósítjuk meg őket. Gyerekeket hívunk és várunk a gyűjteménybe. Gyerekmúzeum foglalkozásokat tartunk itt Kolozsváron is. Tehát van egy része, például ugye a táncházas közösség, aki már rájött arra, hogy ennek a megtartására szükség van, tehát meg akarják tanulni a táncokat, meg akarják tanulni a tájegységeknek a zenei hagyatékát is, de a tárgyaknak is van olyan üzenete, ami releváns a mai világban. Tehát én úgy gondolom, hogy a jelenünket és a jövőnket nehéz a múltunk nélkül elképzelni. És az, hogy ezt megismerjük, az egy kulcsfontosságú dolog. És ennek az átadásával próbálkozunk mi, akár múzeumpedagógiával, akár kézművességgel, akár népi játékok, fejlesztő játékoknak a kitalálásával és elkészítésével, kiadványoknak a kiadásával. Tehát minden részét Kallós hagyatékának próbálunk becsatornázni olyan tevékenységekbe, amik ma is élőek és fontosak. Tehát egy délutáni szakkörben megmutatni ezt a néphagyományoknak egy részét, az teljesen természetes, és szerintem beépíthető a mai világba is, viszont egy olyan tudást ad, amire még majd szükségünk lesz, én tudom, és hiszek benne nagyon komolyan.
Kallós Zoltán munkássága szorosan összekapcsolódik a magyar identitás megőrzésével, ahogy te is említetted. Szerinted mit üzenhet erről egy kiállítás egy olyan korban, amikor a hagyományok átadása egyre nagyobb kihívást jelent?
Hát nem tudom, egyre nagyobb kihívást jelent? Lehet, hogy csak én élek egy olyan buborékban, ahol ez annyira nem nagy kihívás. Tehát, hogy most a Kallós százas programjainkon találkozunk azzal, hogy nagyon nagy az érdeklődés, hála Istennek, hozzátenném. Van rá igény, és szerintem egyre nagyobb igény lesz rá, vagyis én bízom benne. Kézműves táboraink tele vannak, a tánctáboraink tele vannak, a pedagógus továbbképzőink szintén tele vannak, úgyhogy inkább a módszert kell megválasztani, én úgy gondolom, de az igény az megvan rá. Itt az a lényeg, hogy az igény az meg is maradjon. Tehát, hogy olyan élményszerű dolgokkal kell ezt az egészet bemutatni, prezentálni, hogy az emberek visszavágjanak, és akkor nem lesz gond.
És egy utolsó lezáró kérdés. Ha valaki úgy érkezik erre a kiállításra, hogy alig tud valamit Kallós Zoltánról, mit szeretnétek, hogy mivel távozzon ezután, és mi lenne az egy gondolat vagy érzés, amit mindenképpen magával kéne vigyen egy látogató? Mit szeretnétek, ha legjobban megmaradna?
Én, amit mindig is csodáltam Kallós Zoltánban, Toli bácsiban, hogy a kapcsolatteremtő képessége az szerintem legendás volt. Tehát, hogy olyan szociális hálót mai csúnya szóval tudott kiépíteni magának, ami ma is megtartja a Kallós Zoltán alapítványt.
Az elmúlt percekben Mogyorósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békesség!
Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Father in heaven, how we love your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty words.
Blessed be the Lord.